Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Ferenczi Szonya, social media stratéga, a Loud Communication ügyvezetője a vendégem, és hát arról beszélgettünk, hogy milyen kihívások vannak önmagában egy témának, egy ügyfélnek a megjelenésekor, akkor, amikor közösségi médiás stratégiát kell rákészíteni. Ami engem nagyon régóta foglalkoztat, és lehet, hogy most már nem a szexjátékokról beszélünk, de lehet, hogy majd még arról is, ez az Insight nevű nagyon izgalmas szakkifejezés, aminek azt hiszem, hogy talán nincs is még egyelőre elfogadott magyar megfelelője. Így aztán sokféle módon tudunk hozzá kapcsolódni. Tehát amiről most kérdeznélek az az, hogy hogyan lehet egy új témának ezt a fajta, hát ezt a titkos belső infót, ami eladja azt a szolgáltatás terméket megtalálni, ha most jól foglaltam egyáltalán össze, de inkább kíváncsi vagyok, hogy te hogy hívod ezt magadban.
Ha most ezt elmondanám, akkor meg kell, hogy jöjjelek.
Ez egy definíció van rá, és nagyon nagy titok. Jó, nem baj, akkor beszéljünk arról, hogy hogyan lehet kinyomozni azt, hogy mi az, ami nagyon mozgatja annak a potenciális célcsoportot egy adott termék következtében.
Szerintem nagyon izgalmas az együttműködések elején egy versenytársalemzést csinálni, és alapvetően megnézni azt, hogy kik azok a mi buyer personáknak hívjuk azokat a felhasználókat, vagy azokat a felhasználó típusokat, akik egyébként szembe jöhetnek ezeken a platformokon, és ki szoktuk dolgozni, hogy ők kicsodák. Általában egyébként ez a kedvenc részem, mert ilyen alliteráló neveket szoktam nekik adni, hogy...
Mint a Mihály.
Pontosan igen, és ezek nagyon izgalmasak, amikor így az ember belebújik ugye a másik embernek a bőrébe, és megnézi, hogy ő vajon milyen háttérrel rendelkezik, amiből majd ő végül egy buyer personává alakul át. És általában ebből össze szoktunk szedni 4-5-öt, ugye attól függően, hogy mennyire széles tömegnek kommunikál mondjuk az adott márka vagy cég, és ki szoktuk őket dolgozni, hogy esetleg ő vidéki, hány gyereke lehet, milyen végzettsége van, mi lehet egyébként a bevétele egy hónapban, mik azok a témák, amik egyébként őt érdeklik, és szoktunk olyat is csinálni, hogy mondjuk az adott új ügyfélnek a social platformjain végigmegyünk, és megnézzük, hogy ki az, aki mondjuk kapcsolódik ugye a tartalma, tehát aki lájkol, aki kommentel, akinek pozitív a visszajelzése, és akkor az ő profiljuk alapján szoktuk őket egyébként belőni.
Olyan előfordul, hogy a megrendelő, az ügyfél, az feltételez valamiféle insightot, tehát hogy miért fogyasztják az ő termékét, és valamiféle kutatás, mérés alapján azt lehet mondani, hogy figyelj, hát nem ezért.
Ilyenre még az én esetemben nem került sor, mert amikor valaki odajön azzal, hogy erre már van egy kutatása, akkor azért az...
Tehát, hogy azt az irányadó nyilván.
Így van, az irányadó, és azt általában nagyon jó szakemberek dolgozzák ki. Tehát én azt nagyon szeretem már látni, amikor az ügyfél két lépéssel előttünk jár, és már egy kész anyagot kapunk arról, hogy egyébként nekünk majd kinek kell kommunikálni, azt milyen hangnemben, és mondjuk akár milyen témákkal. Ezen belül is még rengeteg mindent kell nekünk összerakni, de azért, mert ez egy nagyon jó kiinduló pont.
Olyasmi tudnak ilyenek lenni, de ez már tényleg csak ilyen nagyon találomra mondom, hogy mondjuk a ilyen ingyenesen bedobott reklámújságok, azok széles társadalmi körben mondjuk ablakpucolásra vagy cipő kitömésre használhatóak. Vagy azért veszem azt a mustárt, mert nagyon jó kis pohár lesz belőle utána, amikor elmosom. Tehát hogy ezek is olyan insightok, hogy annak vastagabb a fala, és azért szeretem, tehát hogy nem is az a termék, ami benne van, és ugyanakkor ez benne van ebbe a fajta ilyen kis érzelmi mozgatórugó, vagy racionális mozgatórugókba.
Igen, ez nagyon izgi, erre még soha nem gondoltam. Egyébként erről az jut eszembe, hogy ugye nagyon sok mindenki úgy fut neki a social media szakemberekkel való együttműködésnek, hogy na majd most, hogyha ők jönnek, akkor sokkal több mindent fogunk tudni eladni. És ugye ez egy ilyen nagyon nehéz terep, hogy én nem tudom megígérni nekik azt, hogy 100% az, hogy mi el fogjuk tudni adni a termékeket, mert nem egy egyértelmű marketing eszközről van szó, hanem nagyon sok mindenből áll össze, hogy a nap végén az a vásárlás ténylegesen megtörténjen. Ugye akár állhat abból, ami még nem is a mi sarunk, hogy mekkora ez a termék, milyen értékű, és a többi mennyi idő, amíg ugye a vásárló átgondolja, hogy ő ezt szeretné vásárolni, vagy inkább a konkurenciától akár egy olcsóbbat, mert őt az motiválja jobban, hogy egyébként a költség kisebb, vagy pedig inkább megy a jobb minőségre, de akkor viszont többet hajlandó kifizetni, viszont akkor lehet, hogy két hónappal később fogja megvenni, mint amit egyébként a konkurenciánál megvett volna. Tehát ezek ugye az alapok, amiről még így lehet beszélni, és erre jön rá az, hogy akkor mi ezeket ugye hogy fogjuk tudni eladni. És amikor arról beszélünk, hogy social media marketing, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy szelete az online kommunikációnak. Tehát ott, hogy mi elkezdünk a socialben kommunikálni, nem fogom tudni garantálni azt, hogy minden eladásra fog kerülni, hanem ahhoz még tartozik az, hogy indítsunk hírleveleket, akkor a hírlevélre való feliratkozókat adjunk mondjuk valamilyen kedvezmény nekik, hogy ténylegesen feliratkozzanak, legyen egy tényleg jól használható weboldal, tehát ez nagyon-nagyon sok lábon áll ahhoz, hogy a végén a vásárlás ténylegesen ugye meg tudjon történni.
Hát beszéltünk egy picit ügyféllel való kommunikációval, hát amit most felvázoltál, ez aztán az a javából, ez meg is lepett, hogy egyáltalán a social media stratégiától sales, értékesítés, növekedést várnak el akár számokban, hiszen akkor ügyféledukáció, ide megyek vissza, tehát hogy ahhoz még az is kell, hogy milyen a szolgáltatásod, milyen a terméked, mások mit kínálnak, abszolút. Tehát hogy amiket te social media cégként tudsz mondani, ezek egyébként azért szeretik sokan a social media marketinget, mert ugye rendkívül mérhető, tehát valóban nagyon sok adatpont, vagy hogy szokták ezt mondani, hogy jön össze, de hát speciál ezeket az adatpontokat te tudod boldogan vállalni, vagy teljesíteni, vagy kitűzni, de az biztos, hogy nem a sales számok lesznek a legvégén, hanem az, hogy engagement.
Pontosan, és az, hogy mondjuk én meg tudom mondani, hogy hány főt irányítottunk a weboldalra, akár a traffic hirdetésekkel, amiket ugye a Meta valamelyik platformján, vagy Midgate platformján, amiket ugye mi használunk, Facebook és Instagram indítottunk, de az nem jelenti az, hogy akik oda átmentek, azok vásárolni fognak, mert van egy weboldal, ami olyan, amilyen, és annak a sikeressége, hogy a vásárlás megtörténik-e, az azon múlik, hogy egyébként ott mikor zajlik le ez a vásárlás, az elég jó az oldal például ahhoz, hogy a felhasználó azt érezze, hogy igen, ő innen szeretne vásárolni. Nagyon sok oldalról kell meggyőznünk őket.
Ezen gondolkoztam, hogy ilyenkor tanácsadóként kell fellépni, tehát azt mondhatod, hogy mi ide hozzuk ezeket az embereket, de a honlap még, vagy a landing, tehát ahova érkezik az ember, az még kihívásos, és akkor arra is rá kell nézni.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, amit én észrevettem egyébként az ügyfeleknél, hogy nehezen választják le azt, hogy social media marketing az mit jelent a marketinghez képest. Tehát én sok olyan meetingen ülök bent, ahol még arról van szó, hogy mondjuk egy brandváltoztatás lesz hamarosan, ugye a márka új arculatot kap, és még nem tudjuk eldönteni, hogy akkor A vagy B logó legyen. És ugye ott ülök mondjuk egy órát úgy, hogy egyébként hozzám már csak annak az információhoz információra kellene eljutnia, hogy melyik logó lett kiválasztva, és azt akkor melyik platformon hogyan kommunikáljuk, de még mindig ott tartunk, hogy ez nehezen leválasztható a kettő egymásról.
Hát miközben bolondok lennének nem kihasználni azt, hogy tudsz mit hozzászólni, meg van véleményed hozzá, tehát a szakértelmed az egyáltalán nem baj, hogy ott ül egy plusz órát az ő szempontjukból.
Ez pontosan így van, igen.
De nem fogod tudni kiszámlázni, igen, vagy nem feltétlenül. Előre utaltam rá, hogy még vissza szeretnék térni a fenntartható kommunikációra, most nem az ESG környezetvédelmi szempontból, hanem az, hogy egy kommunikáció hosszú éveken keresztül zajlik, jó esetben következetesen, hogyan lehet annak nekiállni, és ez picit ilyen PR-es fejjel is érdekel engem, hogy egy-két jó dolgot kitalálni az úgy megy, tehát az ember neki durálja magát, de ugye ez klasszikus maraton. Tehát te is azt mondtad, nem tudom, tehát még a beszélgetés előtt, de hogy két éve csináljátok például ezt a felnőtt játékos együttműködést, de vehetünk akár egy filmmegmunkáló céget is mintának. Tehát hogy hogyan jó túróba lehet azt megcsinálni, hogy ezt két éven át, három éven át hosszan, mindig új inputokkal végig lehessen ezt tolni, végigvinni.
Az utopisztikus verziót mondjam, vagy
hát mondd el az ideálisat, és aztán mondjuk el, hogy milyen kihívások vannak.
Én azt gondolom, hogy nekünk, szakembereknek kell hozni azt, hogy hogyan tud a márka megújulni évről évre, viszont a másik oldalról kell ugye az a befogadás, hogy tudjuk, hogy ezek a felületek napról napra, hétről hétre, évről évre folyamatosan változnak, és ehhez nekünk is ugye folyamatosan változtatni kell a kommunikációs stratégián. Szerintem egy ideális együttműködés az úgy néz ki, hogy van egy egyéves periódus, amire van egy marketing terv, amihez mi hozzácsatoljuk ugye a social media stratégia tervet arra az adott évre. Ez lehet, hogy nem lesz egy teljes év, lehet, hogy ez egy fél év, de legalább már annyival előre látunk, ugye, hogy mire kell majd készülnünk. Azon nagyon izgi szerintem a social médiában, hogy nem szabad úgy kezelni ezt, hogy ez egy ad-hoc dolog, hanem nagyon-nagyon érdemes előre dolgozni, ugyanúgy, mint egyébként, ahogy a marketingben is azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy nagy cégeknél az van, hogy már év végén, ugye a jövő éven dolgoznak, mert fontos, hogy lássák ők is, hogy mire fog az a büdzsé elmenni, mikor lesznek kampányok, stb. Ez egyébként tök mindegy, hogy mekkora a cég, szerintem nagyon jól tud működni egyébként egy pici cég esetében is, hogy van előttük egy térkép arról, hogy mi várható ebben az adott évben. És hogyha megtörténik ugye ez az egyéves előre gondolkodás, vagy akár fél éves, akkor mi erre rá tudjuk pakolni azokat a kampányokat, ami a marketing tervben szereplő fő kampányra social media szempontból rá tud csatlakozni. Nekünk mindig nagyon fontos az, hogy ez koherens legyen. Van ugye egy marketing terv, és mellette kell, hogy legyen egy olyan social media terv, ami le fogja követni ezeket a dolgokat, amik ott történni fognak, mert különben jön az ügyfél, és nem fogja tudni, hogy ez a social media platform, ez ehhez a céghez tartozik. Tehát fontos, hogy ebből a szempontból ez a kettő működőképes legyen egymással.
Ez ugye, amit itt körülírtál, ez a content kalendár nagyjából, tehát hogy benne van az, hogy mikor mit fogunk posztolni, és nem kell aznap reggel.
Ez is, mert nekem a content kalendár az alapvetően egy ilyen havi bontás, de mondjuk egy stratégia az inkább az, hogy egy ilyen fél évre előre.
Akkor az egy időbeli periódus, és amit szintén említettél, hogy milyen újdonságok vannak, ez az én szememben egy picit egy technológiai dolog, mert valóban minden platform folyton változtat, potmétereket kell állítgatni, csavargatni. Ezt is megértem, hogy ez adaptálódni kell ahhoz, hogyha van egy új lehetőség, vagy megszűnik egy lehetőség, az még rosszabb, vagy az egy még nehezebb dolog, ha egyébként általunk szeretett feature egyszer csak már nincs, vagy nem elérhető. Ami nekem a főbb kihívást jelentheti, az a tartalmi fenntarthatósága annak, hogy mit lehet még kitalálni arról az egyébként viszonylag hamar megérthető termékről vagy szolgáltatásról. Tehát hogyan lehet új és új, nem is bőrt, mert ugyanazt a bőrt próbálja az ember végül is árulni, de hogy megújítani a mondani valót egy nagyon-nagyon hasonló témában.
Szerintem azt fontos ebből a szempontból látni a social médiával kapcsolatban, hogy amit egyébként a LinkedIn-en is szoktam hangsúlyozni, hogy nem a konkurenciával versenyzünk, hanem mindenkivel. Ahhoz, hogy a tartalom eljusson ténylegesen a felhasználóhoz, ahhoz viszonylag sokat kell dolgoznunk, ugye attól függően, hogy milyen hirdetési büdzsé áll rendelkezésünkre, mert azt tudni kell, hogy a Meta bármelyik platformján, tehát Facebookon vagy Instagramon nem tudunk organikusan eredményt elérni. Tehát ott mindenféleképpen egy hirdetési büdzsére szükségünk van ahhoz, hogy el tudjuk érni ugye a célcsoportot. Nagyon sokan abban gondolkodnak, hogy erről az egy adott termékről hogyan tudnék kommunikálni, de a social media felhasználók nem feltétlenül erre kíváncsiak, hanem ők arra kíváncsiak, hogy ki van mondjuk a cég mögött, hogy kik azok az emberek, akik ezen a terméken dolgoznak, hogy ez a termék egyébként hogyan készül el. Tehát érdemes ezekben a platformokban úgy gondolkodni, hogy ez egy kvázi ilyen színfalak mögötti megmutatkozás, hogy mi is ez a cég, mert ők szeretnék egy olyan termék és márka mellett letenni a voksukat, amihez mondjuk személyesen tudnak kötődni.
Tehát alapanyagokat be lehet mutatni egyenként, tehát nagyon sokféle sztorit lehet beemelni tulajdonképpen egy ilyen kommunikációban.
Ez például konkrétan nagyon szeretjük. Tehát több olyan ügyfelünk van, ahol mondjuk akár termékek vannak, amik akár gasztró jellegűek, és ott is nagyon izgi bemutatni azt, hogy egyébként ezek hogy állnak össze, honnan jönnek, kik a viszonteladók, kialakítani egy ilyen kvázi közösséget igazából a platformon, ahol így tudunk egymásra is utalgatni, tegelgetni akár egymást, ugye így a közreműködőkkel, úgyhogy ez egy ilyen nagyon izgalmas közösség tud lenni a nap végén.
Még ebben a blogban, aztán a rádióhallgatóktól elköszönünk, és megyünk tovább az online felületre, de beszéljünk picit arról, hogy neked van tulajdonképpen kettő saját személyes témád is, amelyik nem feltétlenül könnyű kommunikáció, hanem inkább talán a nehéz üzenetek közé tartozik. Az egyik egy egészségügyi jellegű. Kérlek, hogy erről mesélj, hogy ez mennyire volt nehéz ezt összerakni, kitalálni, ennek picit az arcává válni. A másik az egy picit hálásabb téma, azt utána kérdezem.
Nekem az egyik személyes témám az az endometriózis, mert én 2017-ben lettem diagnosztizálva ezzel a betegséggel. Az a legnehezebb egyébként, vagy az a legnagyobb kihívás a betegséggel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon nehéz diagnosztizálni, mert egy fájdalmas menstruációval jár. Ez igazából az egyik legnagyobb mutatója.
Annak, ez a tünete is, meg a tartalma is.
Így van, így van, így van. Több egyéb ilyen jellegű tünet van még egyébként, de ez az egyik legfőbb, ami kitűnik az összes közül. És ugye mindig azt mondta a nőgyógyász is, meg anyukám is, meg mindenki, hogy szorítsd össze a fogad, és akkor menjél tovább, mindenkinek fáj. És én azt hittem, hogy ez teljesen normális, hogy egyébként, amikor nekem fáj, akkor én 3 napra kiesem a munkából, rosszul léteim vannak, lázas vagyok, és azt gondoltam, hogy akkor ez mindenkinél így működik egészen addig, amíg ugye ki nem derült maga a betegség. És én emlékszem arra, hogy amikor először szóba került az, hogy hát ezt meg kell műteni, mert cisztákat kell akkor kiszedni ugye különböző női szerveim, akkor én így nem tudtam ezzel kapcsolatban csendben maradni, mert hát ugye jó milleniál vagyok, aki egyébként ezeken a social felületeken nőtt
ki
fel.
Ki kiabálja magából.
Pontosan, és szerettem volna ezzel kapcsolatban kommunikálni, és először még ilyen viszonylag visszafogottan, csak így azoknak, akik egyébként engem követtek, hogy így lássák, hogy egyébként ilyen is van, és aztán 2020-ban szerintem pont így a Covid miatt döntöttem úgy, hogy hát most van egy kicsit több időm, akkor a március hónapot, ami egyébként az endometriózisnak a hónapja világszerte, azt akkor arra áldozom, hogy a saját profilomon, ami a személyes profilomot, elkezdek ezzel kapcsolatban ilyen edukációs posztokat megosztani. És nagyon-nagyon meglepődtem azon, hogy mennyien jöttek és írták azt, hogy úristen, szerintem nekem ez a betegségem, és akkor most elmegyek orvoshoz, és akkor ezt kivizsgáltatom, és innentől kezdve így évente igyekeztem mindig ebben az időszakban aktívan kommunikálni, létre is hoztam erre egyébként egy oldalt, aminek az a neve, hogy 1000 arcú endometriózis, és ott azt szerettem volna bemutatni, hogy mennyiféle fajtája lehet egyébként ennek az egy betegségnek, tehát a nap végén minden ide vezet vissza az összes nőnél, akinek a története egyébként megjelenik ezen az oldalon.
Azt jól feltételezem, nem is az én feltételezésem, mert talán írtad is valahol, hogy azért nyúltál így a kampány műfajához, mert hogy ez viszont kézenfekvő volt, hogy akkor a szakértelmeddel, vagy azon a területen fogsz ebben az ügyben bevonódni, ami a legközelebb áll hozzád.
Igen, igen, alapvetően ez volt a cél, és ugyanígy alakult egyébként a másik dolog is, amivel foglalkozom, és ami a szívügyem, a Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát nevű alapítvány, az alapítója vagyok, és 2014-ben ültem a számítógép előtt, hogy hogyan kommunikáljam ezt a kiskutyát, aki most éppen kijött a gyeptelepről, és itt van a lakásomban, és valahogy kéne neki gazdát találni, és a hasamra csaptam, hogy hát akkor legyen ez a neve az oldalnak, hogy Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát, soha nem gondoltam volna, hogy 10 évvel később több 10 000 követővel a 10. szülinapját fogja ünnepelni amúgy a már alapítvánnyá vált kezdeményezés, és én most már egyébként nem vagyok aktív az alapítványban, hanem egy ilyen egész önkéntes csapat vezeti most jelenleg ennek a mindennapjait, és folyamatosan keresik a gazdikat a kiskutyáknak.
Hát akkor belenyúltál tulajdonképpen valamibe, ami sokak számára igény volt.
Így van, erre van igény, igen, igen.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Ferenczi Szonyával, a Loud Communications ügyvezetőjével, social media stratégával beszélgettem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádióhallgatóktól búcsúzunk el ezen a ponton, mert Szonyával folytatjuk a beszélgetést az online podcast felületen. Ugye itt mélyebben érdekel az, hogy hogyan áll össze egy közösségi média kampány, és talán nehezebben kommunikálható termékeknek a kommunikációja, az jöjjön velünk oda tovább, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.